A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund külpolitikai elemzője van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hát régen kavarodott fel ennyire az európai parlament állóvize. Igaz, hogy az ember megnézi, hogy osztotta el, vagy hogy osztották el a mainstream pártok, a vezető koalíció a különféle pozíciókat, akkor ebben egy biztonsági játék is látható. Ugye ismételnek emberek, illetve megjelennek persze olyan, egyébként a korábbinál, hogy mondjam, csak keményebb, rámenősebb, vagy agilisabb emberek, mint Kaja Kallas, aki a külügyeket fogja intézni. Tehát egyszerre van valami újítás is, fiatalitás is, más pedig valami rémület, vagy nem tudom, bizonytalanság, hogy nem ezt az időket, nem azt az időt éljük, amikor érdemes nagyon nagyokat változtatni. Mit gondol?
Alapvetően egyetértek, szerintem nem csak az Európai Parlament, de önmagában az európai politika egy meglehetősen turbulens heteken van túl, és nyilván az egyik legfőbb érv egyébként Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök újraválasztása mögött a stabilitás volt. Nyilván az ő személye adott, utána az egyéb meghatározó pozíciókat, mint ugye az Európai Tanácsnak az elnöki posztja, illetve a külpolitikai főképviselő, már a politikai osztogatási elvnek megfelelően kellett leadni a szociáldemokratáknak, illetve a liberálisoknak. Valóban látunk itt egyébként változásokat, de szerintem önmagában azt mondhatjuk, hogy egy meglehetősen optimális forgatókönyv érvényesült sok szempontból. Egy optimális forgatókönyv érvényesült abban a tekintetben, és ezt nyugodtan elmondhatjuk egyébként a tegnapi európai parlamenti szavazás után is, hogy ez az Európai Bizottság igazából továbbra is a politikai centrumra építkezik, annak a szavazatán és a többségén alapul, és ez egy meglehetősen stabil mandátum. Ugye itt érdemes összehasonlítani az 5 évvel ezelőtti első szavazást Ursula von der Leyenről, ahol 7 mandátum többséggel választották meg, most ez 41 mandátum volt. És az, hogy ehhez nem volt szükség egyébként radikális jobboldali szavazatokra. Nem volt szükség az európai konzervatívok és reformisták szavazataira, azon belül nem volt szükség Meloni és az olasz testvériség szavazataira. Ugye tudjuk, hogy alapvetően csak a cseh kormánypárt, ODS, illetve egyéb minipártok szavaztak az ECR-ból egyébként a bizottságra, viszont meghatározó szerepet játszottak a zöldek. És úgy gondolom, hogy itt több szempontból is ez egy nagyon fontos jövőben mutató jel, amiket látunk. Az egyik az, hogy az elkövetkezendő 5 évben is az európai politikának egy meghatározó eleme lesz az, hogy összebékíteni az ipari versenyképességre fókuszáló jobb-közép konzervatív és alapvetően a klímapolitikára fókuszáló zöld agendát, és ez egy meghatározó. Azt is mondhatom, hogy politikai projekt lesz Ursula von der Leyen esetében. Ez azt gondolom, hogy azért fontos, mert láttuk az elmúlt hónapokban, hogy az európai radikális jobboldal számára igazából a zöld klímapolitika vált az egyik legfontosabb vörös kendővé a migráció mellett. Másrészt meg úgy gondolom, hogy ön is említette, hogy Kaja Kallasnak, mint az új külpolitikai főképviselőnek a személye pedig azért is fontos, mert egy olyan alapvetően Oroszországgal szemben nagyon-nagyon kritikus és kelet-közép-európai meghatározó profillal bíró politikai szereplő kerül ebbe a pozícióba, aki vélhetően azt is mondhatnám, hogy a helyes irányban fogja tartani az Európai Uniós, orosz és ukrajna politikát minden az európai radikális jobboldalról érkező kihívással szemben.
Hogy erre miért lesz szükség, erre kicsit később térjünk vissza. De volt itt valami még Leyennek a tárgyalásai során. Úgy tűnt, hogy annak ellenére, hogy a centrum erős, ő azért megpróbálta Giorgia Melonival kiszélesíteni ezt a centrumot, egy nagyon bölcsen tette egyébként, azt nagyon sok kritikát is kapott éppen a zöldektől, vagy a szociktól, és hát sokáig Volt is egyfajta sértettség és félelem, hogy Meloni el fog távolodni ettől a centrumtól, mert nem igen tűnt úgy, hogy pozíciókhoz jutnak. Ez aztán megváltozott, ugye az Európai Parlamentben kaptak alelnöki pozíciót.
Kettőt is.
És gondolom, hogy bizottsági elnöki helyek is vannak, amelyekhez hozzá fognak jutni, vagy jutottak már is. Szóval valami történt, de inkább az utolsó pillanatban. De ez azt is jelenti, hogy azért figyelemmel kell arra lenni, hogy 4 jobboldali frakció jött létre, és hát mindegyikre jogos lehet az a megállapítás is, hogy szélső jobboldali frakciók. Szóval, mintha ezzel a Meloni-féle barátkozással így félszemüket ezzel megpróbálták volna rajta tartani.
4 jobboldali frakció és 3 radikális jobboldali frakció van az Európai Parlamentben. Úgy gondolom, hogy önmagában szerintem a jobb-bal leosztás nem biztos, hogy meghatározó. Ugye tudjuk, hogy az Európai Parlamenten belül alapvetően a néppártnak, a szociáldemokratáknak és a liberálisoknak a nagy koalíciója az, ami a többséget szokta alkotni. Valóban voltak ilyen irányú kezdeményezések, hogy Giorgia Melonival és az európai konzervatívokkal és reformistákkal valami fajta szövetségben legyen egy jobboldali többség, és úgy gondolom, hogy itt egyébként az európai szocialisták egy nagyon helyes és nagyon egyértelmű vonalat húztak, hogy az Európai Bizottságnak az elnöke, tehát Ursula von der Leyen nem számíthat egyszerre az ő támogatásukra és Melóniéra. És ebben a formációban igen, magán az Európai Parlamenten belül Meloninak a pártszövetsége valóban kapott fontos pozíciókat, ellentétben a másik 2 radikális jobboldali frakcióval, ugye Orbán patriótáival és a német AfD körül szerveződő szuverenistákkal, akik ugye egy cordon sanitaire mögött vannak. De ennek ellenére azt látjuk, hogy magának a bizottságnak a megválasztásában Meloni nem játszott konstruktív szerepet. Vagy pontosabban legalábbis a szavazataival nem támogatta Ursula von der Leyent. Hogyha egy kicsit egyébként tovább szeretnénk gondolni, akkor egyébként azt is mondhatjuk, hogy igazából ezek a hiányzó szavazatok legalább oly mértékben hozzájárultak von der Leyen megválasztásához, vagy talán nagyobb mértékben járultak hozzá, mint hogyha Meloni egyértelműen támogatta volna, ugyanis az ECR-nak a távolmaradása és Meloninak a távolmaradása a von der Leyen koalíciótól tette lehetővé azt, hogy a szocialisták és a zöldek gyakorlatilag szinte a teljes pártcsoporttal, hogy is mondhatnám, jó hiszeműen és jó lélekkel mögé tudtak állni, nem volt olyan masszív lemorzsolódás, mint amire sokan számíthattak, de nyilván ez már olyan szintű spekulálás igazából a politikai lehetséges alkuk tekintetében, amire valószínűleg nem lesznek bizonyítékaink a jövőben.
Hát ez egy meglehetősen ironikus helyzet, nem arról van szó, hogy a szavazás titkos.
A szavazás titkos.
De azért úgy mégis lehet tudni, hogy ki, hova és mikor.
Hát lehet tudni, hogy az egyes szereplők milyen nyilatkozatokat tettek abban a tekintetben, hogy támogatták-e egyébként az Európai Bizottságnak az elnökét, vagy sem. Ugye tudjuk, hogy Giorgia Meloni tett ilyen bejelentést a szavazás után, hogy a Fratelli d'Italia nem támogatta. Tudjuk, hogy a cseh kormánypárt igen, és azt is tudjuk, hogy a zöldek esetében 90% fölött volt egyébként azon képviselőknek a száma, akik úgy nyilatkoztak, hogy egyébként támogatták Ursula von der Leyent.
Egyébként Giorgia Meloni esetében az ő számításaiban, abban például, hogy nem engedte be a frakcióba Orbánékat. Volt egy olyan elképzelés, hogy nagyobb lehetőséghez jut majd, akár a bizottság kialakításán, akár egyáltalán az európai vezetés megalakításában, tehát hogy érdemes elhatárolnia magát Orbántól? Vagy ez nem az ő döntése volt igazából is?
Én úgy gondolom, hogy ez dominánsan az ő döntése volt. És itt nyilván egy nagyon meghatározó tényező volt az, hogy igazából milyen szerepet képzel el saját magának, és milyen szerepet képzel el az európai konzervatívoknak és reformistáknak. És szerintem egyébként Meloni magatartásában látjuk azt a kettősséget, hogy mi az, amikor mondjuk igazából felelős olasz miniszterelnökként cselekszik, és mi az, amikor egy európai radikális pártszövetségnek a vezetőjeként. Nyilván egy meghatározó meghatározó kérdés lesz, hogy igazából milyen portfólióhoz jut Olaszország. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem támogatták von der Leyent, igazából egy befolyásos biztosi pozícióra számíthatnak, pontosan azért, mert a centrum nem abban érdekelt, hogy elidegenítse Melonit, és összeterelje ezt a három radikális jobboldali frakciót, hanem abban érdekelt, hogy megossza őket. És nyilván igazából van egy olyan politikai vezérfonal, amiben szerintem nagyon következetes az olasz miniszterelnök, és ez pedig az Oroszországgal és Ukrajnával szemben elfoglalt pozíciója, és szerintem egyébként többé-kevésbé helyesen látta azt, hogy igazából nem csak a saját hitelességét, de adott esetben a saját politikai autonómiáját is csökkenthetni azzal, hogyha egy teljesen egyértelműen orosz barát, és adott esetben az orosz stratégiai érdekeknek megfelelő magyar miniszterelnököt és az ő kormánypártját beengedne a saját pártcsaládjába, és azt gondolom, hogy a magyar elnökség első, most már lassan három hetének a fényében szerintem nem bánta meg ezt a döntését, hogy nem fogadta be az ICR-ba a Fideszt.
Hát azért, hogy a dolog iróniáját tovább fokozzuk, ugye a patrióták részéről megszólalt a frakcióvezető, aki nem más, mint a Nemzeti Tömörülés miniszterelnök jelöltje volt, hát ebben a miniszterelnök már nem lesz, legalábbis egy darabig, de, hogy mondjam, Le Pen és az ő mozgalmának a súlya pontosan jelzi a pozíciója, és ő abban a beszédben, amit a Európai Parlamentben mondott, új módon ítélte el Oroszországot, és új módon állt ki Ukrajna területi integritása mellett, ami hát egyrészt jelzi, hogy a centrum felé nem csak Meloni igyekezett, hanem Le Pen is igyekszik, de hát ezt voltaképpen egy olyan frakcióban teszi meg, aminek a létrehozásában Orbán is segítkezett. Én nem mondom, hogy ő találta ki, mert utólag egyre inkább nyilvánvaló, hogy ez egy Le Pen-i találmány, amit Orbán segített tető alá hozni addig, amíg Le Pen-i kampányban voltak, tehát nem volt érdekük, hogy erről a nyilvánosságnak beszéljenek.
Igen, látunk ilyen mérséklődés irányába, és azt is mondhatnánk, hogy talán egy felelősebb külpolitika irányába mutató jeleket. Én nem mondanám, hogy ezek a jelek ezek teljesen egyértelműek. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy például a NATO-val kapcsolatos álláspontján még nem nagyon igazított a Rassemblement National, és továbbra is úgy gondolják, hogy egyébként Franciaországnak ki kellene lépni a NATO integrált vezetési rendszeréből, ami meg azt gondolom, hogy megint csak elsősorban Oroszország érdeke lenne. De az tény, hogy vannak jelek, hogy ők is inkább a Meloni-féle sikertörténetet kívánnak követni. Egészen egyszerűen azért, mert 2027 után ismét szeretnék megragadni azt az esélyt, hogy hatalomba kerüljenek Franciaországban, és azt egyébként vélhetően minden nagyobb nyugat-európai országban tisztán látja a hatalomba készülő radikális jobboldal, hogy azzal a korábbi protestpolitikával, amit egyébként hatalomban lehet folytatni továbbra is Kelet-Közép-Európából, legyen szó Magyarországról, vagy legyen szó esetben a későbbiekben Csehországról, vagy Szlovákiáról, ez nem egy működőképes stratégia Franciaország vagy Olaszország számára.
Pontosabban nem egy működőképes kommunikáció? Nem, hát azt mondta, hogy a gyakorlat az majd lehet más.
A gyakorlat az lehet más, de például Meloni esetében pont azt látjuk, hogy vélhetően nem lehet kritikátlanul elmenni amögött, hogy egyértelműen ő is igyekszik leépíteni a demokráciát Olaszországban. A sajtó függetlenségével szembeni támadások, társadalmi kisebbségekkel szembeni támadások és egy olyan beterjesztett választójogi törvényjavaslat, ami gyakorlatilag egypárti kormányzást tenne lehetővé a Fratelli d'Italia számára belátható időn belül, tehát hogy gyakorlatilag teljes belátható időhorizonton belül, de hogyha valahol egyébként konstruktív szereplők, az pont a külpolitika. És szerintem ők látják azt, hogy a szavazóik számára is fontos az, hogy ezek az országok konstruktív, felelős és befolyásos európai és nemzetközi szereplők maradjanak, és ez pedig elképzelhetetlen és összeegyeztetetlen a korábbi alapvetően tisztán protest alapú radikális politikával.
És akkor mondjuk a belső viszonyok a patrióták között hogyan alakulnak? Hát megszólal a Nemzeti Tömörülésnek az egyik vezetője, a frakció vezetője, és ott van mellette egy orosz barát, egy Putyin barát Orbán. Akkor ez csak úgy lehetséges, hogyha azt mondják, hogy hát ezeket tegyük félre, ezeket a ezeket a különbségeket.
Így van, és szerintem ehhez ők alapvetően pragmatikusan is fognak hozzáállni, tehát hogy számukra szerintem egy, és ezt el kell ismerni, ez a magyar miniszterelnök számára is, ez egy relatív politikai siker volt, hogy képesek voltak összehozni a harmadik legnagyobb politikai csoportot az Európai Parlamenten belül. Nem csak a magyar kormánypárt képviselői ülnek ott egyébként egy orosz barát pozícióval, de az Osztrák Szabadságpártnak a képviselői is egy orosz barát pozícióval ülnek ott, az Olasz Legának a képviselői is egy orosz barát pozícióval ülnek ott, de vélhetően nem ezek az ellentétek lesznek egyébként az első vonalában az ő európai parlamenti politizálásuknak.
Ez cáfolja egyébként az elemzőknek azt a véleményét, hogy ezek között a szélsőjobboldali pártok között túl nagy különbségek vannak, már csak a nacionalizmusuk okán is, hogy igazából össze tudjanak jönni. Ön most, amit mondott, az azt jelenti, hogy vannak olyan elválasztó pontok, nagyon kemények, amiknek a félretételére, időleges félretételére alkalmasak. Tehát képesek ezt megtenni.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően a radikális szélsőjobboldal is haszonmaximalizáló és racionális politikusokból áll, akik ugyanúgy alapvetően rövid távú politikai célokat is követnek. Erre egyébként a legtökéletesebb példa a szuverenistáknak a gyors összeállása az AfD körül, aminél heterogénebb társaságot és egyébként radikális és kiszámíthatatlanabb társaságot szintén nehéz lenne elképzelni, de végig igazából a közös források feletti rendelkezés, annak az igazából pozitív PR-ja, hogy nekik lesz egy saját, minden eddiginél radikálisan jobboldalibb politikai csoportjuk, ez összeterelte őket, és van egy közös projektjük. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem feltétlenül érdemes mindig leragadni ott, hogy milyen ideológiai választóvonalak vannak egyébként politikai erők között, hiszen azért a racionális és célorientált politika azért nagyon sokszor arról szól, hogy aktorok hogyan tudják a saját ideológiai vagy egyéb megkötöttségeiket átlépni, és hogyan tudnak politikai célok érdekében dolgozni.
Ehhez tartozik, és itt már benne vagyunk majd, abban a kérdésben, hogy ez a három frakció tulajdonképpen milyen politikát követ. A magyar miniszterelnök ma reggeli kijelentése, hogy azért úgy gondolja, hogy bár áttörés nem történt, de hát ugye a harmadik hely az egy gyönyörű, hogy az év vége előtt azért a patrióták lesznek a legnagyobb európai parlamenti frakció. Mit szól ez?
Nem biztos, hogy komolyabb jelentőséget tulajdonítanék ennek a kijelentésnek. Úgy gondolom, hogy nem hiszem, hogy komolyabb lemorzsolódásra számíthatnánk a továbbiakban az ICR-tól. Nem hiszem, hogy lenne nyitottság arra, hogy komolyabb erőket szippantsanak fel a szuverenisták részéről, már csak azért sem, mert egyébként ez egy olyan tömörülés, ahol a 8 pártból 5, az gyakorlatilag egy darab európai parlamenti képviselővel rendelkezik, tehát itt egyszemélyes hadseregekről beszélünk, ami egyébként végtelenül intézményi szempontból sebezhetővé és instabillá is teszi egyébként ezt a pártszövetséget. Tehát ha nekem valamire fogadni kellene, az, hogy jó eséllyel a szuverenisták nem biztos, hogy ki fognak húzni 5 évet egyébként ebben az intézményi felállásban. De úgy gondolom, hogy Orbán Viktor egyébként jó okkal lehet optimista a patriótáknak a jövőbeli befolyását illetően, de ez nem az Európai Parlamenten belüli létszámnövekedésre lesz majd visszavezethető, hanem arra, hogy amint egyébként a szuverenistáknak az alapító tagjai, akik egyébként jó részt ezért is lettek így összeválogatva, esetleg sikerrel szerepelnek az elkövetkezendő nemzeti választásaikon, az osztrák választáson novemberben, az Osztrák Szabadságpárt, az FPÖ, 2025 tavaszán Anu Andrej Babisnak a pártja Csehországban, akkor azt látjuk majd, hogy igazából a kormánypártoknak a száma és ezen keresztül a tanácsban és az Európai Tanácsban képviselt patrióta tagpártoknak a száma emelkedhet meredeken a jelenlegi egyről, akár háromra is egyébként egy 6 hónapos időtávon belül, ami úgy gondolom, hogy valóban immár eléggé komoly befolyást fog nekik biztosítani az európai politika felett, nem az Európai Parlamenten, hanem a tanácson keresztül.
Akkor viszont a cordon sanitaire, az egészségügyi zárlat nem fog sokat érni.
Attól függ, hogy mit értünk alatt. Az nyilván nem fog megváltozni, hogy nem lesz igazából érdemleges befolyásuk az Európai Parlamenten belüli jogalkotási folyamatokra, mert az nem lesz. Igen, szerintem ez egy olyan következtetés, amit legalábbis az eddigiek alapján levonhatunk az európai politikából, hogy onnantól kezdve, hogy nemzeti szinten egyébként egy párt hatalomra kerül, onnantól kezdve igazából sem akarat és szándék nincs az elszigetelésére, másrészt ez egy onnantól kezdve egy nagyon-nagyon problémás politikai ügy, és erre egyébként az elmúlt 14 évben Magyarország szolgáltatta a legegyértelműbb és eklatánsabb példát, de ez áll egyébként amögött is, hogy miért próbálta egyébként Ursula von der Leyen és a néppárti többség inkább integrálni Giorgia Melonit, tehát hogy Olaszországot és az olasz kormányt nem lehet kirekeszteni és elszigetelni az európai politikában.
Azért volt arra egy példa, hogy hatalomra került egy szélsőséges, szélsőjobboldali párt, éppen a Szabadságpárt Ausztriában, és vele szemben működött a Cordon Sanitaire.
Igen, itt szeretnék abból a szempontból egyébként helyesbíteni, hogy amit elmondtam, az nem a saját normatív álláspontom, hanem ez egy elemzői következtetés. Én úgy gondolom, hogy egyébként valóban szükség lenne a hatékonyabb fellépésre egyébként a normasértő kormányokkal szemben. Egészen egyszerűen azért, mert szankciók hiány nem lehet a magatartásukat befolyásolni. Tehát a magyar kormányt is igazából akkor lehetne visszavezetni egy uniós alapértékekkel, jogállamisággal, kevésbé korrupt gazdálkodással összefüggő irányba, hogyha lennének olyan szankciók, amik érdemben tudnák a költség-haszon számításait a kormánynak befolyásolni. A 2000-es úgynevezett osztrák ügy, amikor valóban mintegy 6 hónapon keresztül gyakorlatilag az akkori összes másik 14 tagállam bojkottálta a találkozókat az osztrák kormánynak a képviselőivel, ez gyakorlatilag az uniós intézményi emlékezetben politikai kudarcként maradt meg. És valami olyan politikai hibaként, ami gyakorlatilag, és ezt egyébként az osztrák közvéleménykutatások is alátámasztják, nagyon nagy mértékben elidegenítette egyébként az osztrák társadalmat magát az Európai Uniós intézményrendszertől, és egyébként pont ez a tapasztalat, ami egyébként nem biztos, hogy helytálló, én úgy gondolom, hogy ez egy hibás percepció, de ez az a tapasztalat, ami megmagyarázta azt is, hogy a 7. cikk szerinti eljárás alkalmazásával miért voltak mindig olyan óvatosak a tagállamok. Mert mindig attól féltek, hogyha egy olyan helyzet áll elő, ami hasonló a 2000-es osztrák esethez, az végeredményben azt fogja eredményezni, hogy akár a magyar, akár a lengyel társadalomban oly mértékben megnő egyébként az Európai Unióval szembeni ellenérzésnek a mértéke, hogy ez igazából teljesen kontraproduktív lenne, és csak a létező illiberális kormányoknak nyújtana még tovább politikai erőforrást.
Akkor mit jelent ebben a helyzetben a Cordon Sanitaire egyáltalán erre a két szélsőjobboldali frakcióra nézve?
A Cordon Sanitaire azt jelenti, hogy igazából az Európai Parlamentnek a többsége visszautasította az ő jelöltjeiket a parlamenti alelnöki és a bizottsági tisztviselői pozíciókra. Tehát nem lesz európai parlamenti alelnökük, nem lesz bizottsági elnökük, nem lesz bizottsági alelnökük. Ami azt jelenti, hogy érdemben nem fognak tudni minőségi befolyást gyakorolni az uniós jogalkotásra. Ugye nagyon jó, tehát az európai parlamenten belül az egyes jogalkotási fájlokat, azokat úgynevezett raportőrök viszik, tehát kinevezett képviselők, akik gyakorlatilag összefogják tehát a jogszabály előterjesztési munkát, és például ilyen pozíciókra sem nevezhetők ki, ami azt jelenti, hogy igen, igazából van 12%-nyi képviselő, aki jó eséllyel mindig el fogja utasítani azt, amit a többség előterjeszt, de mivel mindig felül szavazzák őket, igazából érdemi befolyásuk nincs a jogalkotási munkára.
Van viszont hangjuk, és úgy gondolom, hogy ezt ők is tudják, hogy nincs is más. Tehát a folyamatos megszólalás, botránykeltés, a leleplezése mindannak, ami az unión belül történik. Hát egyrészt ez persze nagyon jó, mert mindenféle kritikának örülni kell természetesen, de azt gondolom, hogy mindennek fognak tenni, hogy azért, hogy a média oldalairól ne hiányozzanak. És itt nem nagyon fog számítani az, hogy egyes állítások mennyire felelnek meg a valóságnak.
Én úgy gondolom, hogy ez a stratégia, ez alapvetően jól működik nagy nyugat-európai radikális jobboldali pártok számára a saját nemzeti nyilvánosságukban és médiaterükben. Tehát nyilván az AfD-nek a kritikája az nem láthatatlan, pontosan nem megkerülhető, jelen van mindig gyakorlatilag a német politikai térben. Ugyanez igaz egyébként a francia Rassemblement National-ra és szinte az összes nyugat-európai radikális jobboldali pártra. Ugye azért nem említem a Fideszt, mert egy kormánypártról van szó, aki mondjuk a Magyarországon jelenlévő tehát média termékeknek a nagy része fölött azért egyfajta politikai kontroll gyakorol, úgyhogy nem összehasonlítható a többi szereplővel. Tehát, hogy ez nyilván meghatározó, és itt képesek is lesznek egyébként a politikai napirendet alakítani. Azt, hogy milyen botrányok vannak az Európai Parlamentben, és hogy ott mondjuk a patrióták hogyan állnak bizonyos kérdésekhez, ennek a hatását a nemzeti nyilvánosságokra én nem értékelném túl. Tehát igazából, ha föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mit érzékelt egy átlagpolgár mondjuk a most patriótákká átcímkézett korábbi identitás és demokrácia csoportnak az európai parlamenti kommunikációjából 2019 és 2024 között, akkor azt gondolom, hogy meglehetősen kevés találkozása volt egy átlag Európai Uniós polgárnak vagy szavazónak az identitás és demokrácia csoporta. Úgyhogy persze lehet kellemetlen és disruptív ez a kommunikációs magatartás, de nem értékelném túl a jelentőségét Európai Uniós szinten.
Igen, azt akartam mondani, mert a magyar médiában ez másképpen fog kinézni természetesen, és a frakció, amelynek része a Fidesz, az, hogy mondjam, csak a bolygórendszer egyik meghatározó bolygójaként fog föltűnni. Lehet, hogy még annyira nagy lelkűek is lesznek, hogy egyébként a szuverenisták, amik tényleg úgy néznek ki, mint a űrközi bolygó szemetet összesöpörték volna egy zsákba, és akkor megvan, és akkor arra föl lehet tenni egy cédulát, hogy ez egy frakció, hogy még velük szemben is ilyen megpróbálnak méltányosak lenni, növelvén a saját súlyukat.
Lehet, de nem gondolom, hogy ennek igazából érdemi jelentősége vagy befolyása lenne az uniós politikára. Tehát önmagában a szuverenisták az Európai Parlamentben lévő mandátumok kevesebb, mint 3%-át képviselik. Olyan pártok vannak ott, akik egyébként nemzeti szinten vagy a lojális ellenzéki szatellitpártok, mint mondjuk a Mi Hazánk Magyarországon, vagy adott esetben viszont meglehetősen éles kihívók, és ilyen például a Szabadság és Direkt Demokrácia, az SPD pártja Csehországban, a Andrej Babis anójával szemben, hogy szerintem nem magától értetődő pont a nemzeti politikai verseny miatt, hogy ez egy annyira baráti viszony lenne, és nem magától értetődő abból a szempontból sem, hogy azért a szuverenisták vezető erejének számító AfD részéről sincs szerintem most túl sok pozitív érzelem ebben a kapcsolatrendszerben, másrészt pedig velük szemben különböző okokból a távolságtartás úgy a francia Rassemblement National, mint egyébként a Fidesz részéről jelen van, és egyébként érthető is.
Az orosz befolyásról mi mondható el? Ugye két dolog van két olyan frakció, amelyre nyugodtan kimondható, hogy orosz barát. Még akkor is, de ez mondjuk valóban színezi a képet, amit az előbb megbeszéltünk, hogy a nemzeti tömörülése vezető politikusa hát éppen orosz ellenes kirohanásokat engedett meg magának, de nem tudjuk, hogy ez mennyire tartós álláspont, és mennyire komolyan van gondolva. Szóval Putyin mire számíthat?
Én úgy gondolom, hogy Putyin számára a fő játékosok, azok nem az európai parlamenti frakciók, és nem az európai képviselők. Tehát azt gondolom, hogy egy orosz érdekérvényesítő szempontból az orosz barát nemzeti kormányok azok, akik a legfontosabb vagy legértékesebb csúnya szóval eszetek, tehát erőforrások, és ebből a szempontból úgy gondolom, hogy Orbán Viktor az Európai Tanácsban, illetve egy esetleges osztrák választási győzelem után az osztrák szabadságpárt lesznek azok, akikkel a leghatékonyabban tudja egyébként az uniós döntéshozatalt befolyásolni. Legyen szó tényleg adott esetben csak a konszenzust igénylő kérdésekről, és itt ne felejtsük el, hogy már a következő külügyi tanácsülésén megint napirendre kerülnek az európai békekeretből való kifizetések, amiket Magyarország idestova most már lassan másfél éve blokkol. És hogyha ebből a szempontból nem egyedül lesz, hanem adott esetben egy osztrák-magyar tandemben fognak tudni adott esetben külön-külön, vagy együtt fellépve megfúrni uniós lépéseket, akkor szerintem ennek a jelentősége sokszorosa annak, hogy európai parlamenti képviselők egy-egy ügyben hogyan szavaznak. Már csak azért is, mert, és ebből a szempontból igazat kell adnunk Orbán Viktornak, rögtön helyesbítenék is, hogy milyen szempontból nem adnék neki igazat. Egy november 5-i Donald Trump győzelem után, abban az esetben, amennyiben az Európai Unió fennkívánja tartani Ukrajnának a védekező képességét, akkor az eddiginél is sokkal nagyobb terhet kell vállalnia. Ami pedig azt jelenti, hogy az esetleges blokkádoknak vagy vétóknak a politikai jelentősége is jóval nagyobb lesz, mint eddig. És úgy gondolom, hogy ez elkerülhetetlen, és akkor itt helyesbítenék, hogy miben nincs szerintem igaza Orbán Viktornak az elmúlt egy hétben tett kijelentéseiben, és ez pedig az, hogy bármit is gondol egy új amerikai adminisztráció, vagy Kína, vagy Törökország, vagy más globális szereplők arról, hogy ezt a háborút hogyan és mikor kellene befejezni. Igazából egy olyan régió van, ahol az orosz agresszió alapvetően befolyásolja igazából a biztonsági rendszert, vagy a biztonságnak a hiányát, és az Európa. Tehát függetlenül attól, hogy az Egyesült Államok hogyan dönt, az Európai Uniónak és az európai államoknak továbbra is alapvető biztonsági érdeke az, hogy Ukrajna ezt a háborút ne veszítse el, és ennek megfelelően úgy gondolom, hogy nem a bideni politikának a kritikátlan másolása az, amikor az európai tagállamok támogatják Ukrajnának az önvédelmi harcát, hanem a saját jól felfogott biztonsági érdekük.
Hát igen, de mivel az unió felelősség és terhei ezzel megnőnek, meg a félelme is megnőnek ezzel kapcsolatban, bár azt gondolom, hogy az amerikaiak távozása sem Lengyelországból, sem Romániából, sem Németországból nem fog megtörténni, ugye nem a katonáké. De az elhasalás veszélye pontosabban annak a megakadályozása, hogy ezek a európai projektek megvalósuljanak, ez elég nagy, és ez ügyben nem történt elég változás, mert szó volt korábban arról, hogy hát minősített többséggel próbálnak majd elfogadni dolgokat, de ez nem ment át, vagy igazából nem is vették túlságosan komolyan, mert így lehet neki kerülni Orbánt, és hát a Szabadságpárt jövendő miniszterelnökét.
Minden ilyen terv végrehajtásának az előfeltétele az, hogy a magyar kormánynak ne legyen szavazati joga az Európai Unióban. A minősített többség bevezetése a kül- és biztonságpolitika területén, ami megtörténhet szerződésmódosítás nélkül, mert jelenleg is van, ugye ezt csúnya szóval passerelle klauzulának hívják, tehát hogy van olyan beépített szerződéses rendelkezés, ami gyakorlatilag leírja azt, hogy hogyan lehet minősített többséget bevezetni a kül- és biztonságpolitika területén, ez ugyanúgy egyhangúságot igényel. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez lustaság, vagy a politikai helyzetértékelésnek a hibája lett volna, hogy nem került bevezetésre a minősített többségű döntéshozatal, ennek nem volt politikai realitása. És azért nem volt politikai realitása, mert Orbán Viktor szavazatára is szükség lett volna ahhoz, hogy a későbbiekben Orbán Viktornak ne legyen vétójoga a különböző stratégiai jelentőségű uniós döntések felett, és nyilván ez a szavazat nem volt magától értetődő, hogy ironikusan fogalmazzunk. És látjuk azt egyébként most a magyar elnökség bojkottja körüli vitákban, hogy még mindig egyébként mennyire érzékeny kérdés a tagállamok számára minden olyan lépés, ami precedens teremthet arra, hogy tagállamoknak a szuverén jogait hogyan lehet korlátozni az Európai Unióban.
És mennyire csak szimbolikus jelentőségű, hogy korlátozzák azt az embert, aki korlátozza egyébként a közösség megnyilvánulásait. Mert most oké, nem miniszter jön Dániából a budapesti megbeszélésekkel, hanem egy főosztályvezető helyettes, vagy egy portás, teljesen mindegy, de semmit nem befolyásol.
Ezt nem gondolom azt, hogy semmit nem befolyásol. Igazából szerintem Szerintem kijelenthetjük azt, hogy volt egyfajta kalkulációs hiba a magyar kormány részéről abban a tekintetben, hogy milyen messzire mehetnek el válaszlépések nélkül. Én még azt is állítom, hogy szerintem az uniós tagállamoknak a reakciója meglehetősen gyors volt. És az, hogy a pénteki moszkvai látogatást követő hétfőn már gyakorlatilag majdnem, hogy spontán bojkott lépett életbe több uniós tagállam részéről, ez egyébként mutatta a frusztrációnak a szintjét. És el is vezetett ahhoz, hogy egyébként a magyar kormány bizonyos szimbolikus deeszkalációs lépéseket megtett. Ugye a Donald Trump-pal közös találkozó utáni kommunikációban már nem volt nyoma a magyar uniós elnökségi logónak, ez pont azért van, hogy ki lehetett védeni azt a kritikai pontot, hogy itt tulajdonképpen a magyarok tulajdonképpen visszaélnek az uniós soros elnökséggel. Már azt látjuk, hogy az Európai Parlamentben felállított magyar elnökségi plakátokon nincsen jelen az egyébként nagyon provokatív Make Europe Great Again szlogen. Szerintem azt is állíthatjuk, hogy az Orbán Viktor által a Charles Michelnek elküldött magyarázkodó levél az nem a tartalmában volt fontos, hanem azt próbálta ellensúlyozni azokat a kritikai pontokat, hogy a magyarok nem koordináltak és nem voltak transzparensek a partnerek felé. Tehát, hogy látunk kiigazító lépéseket, ugyanakkor egyetértek, hogy mind a szimbolikus szankciók, amiket a tagállamok Magyarországgal szemben életbe léptettek, ezek igazából nagyon nem fájnak. És úgy gondolom, hogy ezek a magyar kiigazító lépések is igazából csak a partnerek figyelmének az elaltatását szolgálják. Most lehet, hogy egy picit jobb fiúként fog viselkedni Orbán Viktor mondjuk szeptember végéig, és amikor újra meglehetősen kiélezett és szenzitív lesz a politikai naptár, október grúz választások, október moldáv elnökválasztás és EU-s referendum, november 5-e amerikai elnökválasztások, akkor úgy gondolom, hogy a magyar kormány részéről a külpolitikai trollkodás majd megint egy nagyobb sebességfokozatba kapcsol.
Nézzük most egy kicsit a unió működését. Ugye két országot szoktak mondani, Franciaországot és Németországot, mint a motorját, egy ilyen Iker motorját ennek az egész történetnek. Hát most így elővesszük Nagy László versét, aki ugye azt kérdezte, hogy ki viszi át a fogak között. Hát ő a szerelemről beszélt még, de nálunk ez nem egy érzelmes kérdés. Tehát ki viszi át az uniót az túlpartra, ha egyáltalán. Vagy ne is gondolkozzunk ilyen messzire. Ki fogja működtetni igazából, hiszen ott van egy nagyon gyenge német ország, nagyon gyenge német kormánnyal, és hát egy meggyengült francia politikai háttérrel, ahol Macron elnöknek akár tetszik neki, akár nem, egy kohabitációnnal, egy együttéléssel kell majd számolnia a parlamentben, és hát ez nem biztos, hogy az ő igényeinek meg fog felelni.
Igen. Nyilván sokat segít az uniós döntéshozatal felgyorsításán, hogyha van francia-német megegyezés egy kérdésben. És nagyon-nagyon...
Vagy aktivizmus egyáltalán.
Igen. Nagyon nehézé teszi ugyanezt, hogyha mondjuk ez a két ország homlok egyenest ellenkező álláspontot képvisel, és mondjuk ilyenre is láttunk példát mondjuk a kínai elektromos autó importra kivetett intézkedések tekintetében az utóbbi időben. Viszont úgy gondolom, hogy az a narratíva, hogy francia-német tandem nélkül az Európai Unió működésképtelen, ez szerintem egy francia-német legitimációs diskurzus. Tehát ha megkérdezzük mondjuk közép- és kisméretű államoknak a diplomatáit és képviselőit, Hollandiától Bulgáriáig, hogy számukra mi az ideális, akkor számukra egy gyenge francia-német tandem az ideális, egy oly mértékig gyenge, ami még nem veszélyezteti az uniónak a működő képességét, de nem annyira erős, hogy igazából ennek a két országnak a közös akarata, hogyha van megállapodás, gyakorlatilag szinte lenyomjon mindenki mást. Tehát én nem kongatnék
vész... Mint az utóbbinak jobban örülnek.
Igen. Tehát hogy én nem kongatnék vészharangokat, hogy önmagában automatikusan működésképtelenné teszi az Európai Uniót az, hogy mondjuk a német koalíciós kormány megosztott, és Franciaországban pedig kohabitációban. Igazából azt látjuk, hogy igen, a német koalíciós kormány megosztott, de igazából ennek még olyan hatalmas, korrozív hatása nem volt az uniós politikára. Macron pedig meglepően sikeresen menedzselte eddig úgy az előrehozott választást, mint pedig mondjuk a francia nemzetgyűlés elnökének a megválasztását és a legalábbis eddig a kormányalakításhoz vezető lépéseket. Én úgy gondolom, hogy ez egyébként teret enged arra, hogy más szereplők befolyásosabbak legyenek, és adott esetben ezt olyan formában tegyék, ami még önmagában nem intéz kihívást a létező működési rendhez, és úgy gondolom, hogy Lengyelország szerepe egyébként felértékelődhet. Nem úgy, mint Lengyelország vezető hatalom, de úgy, mint hogy Lengyelország Németországgal és Franciaországgal együtt az úgynevezett Weimari háromszög keretén belül próbáljon jelentősebb befolyást gyakorolni az uniós politikára, és úgy gondolom, hogy ez egyébként ideális, mert úgy külpolitikai kérdésekben, mint pedig legalábbis magyar szempontból meghatározó módon demokráciához vagy jogállamisághoz fűződő kérdésekben azt hiszem, hogy a lengyel kormány az, aki a leghatározottabb álláspontot képviseli pozitív irányba.
Két dolgot engedjél meg, hogy megjegyezzek. Az egyik Európa elszántságát Ukrajna ügyben, ugye a németek éppen azt jelentették be, hogy nagy valószínűséggel felére csökkentik az Ukrajnának adott támogatást, ami nem jó jel. Ez bizony így van. És erősíti azt a kérdést, hogy Amerika, pontosabban a Bideni Amerika támogatásához képest, ha egyáltalán kapnak valamit Trumptól, az mire lesz elég? Tehát, hogy az Unió képes lesz-e egyrészt eltartani Ukrajnát, az ukrán államot mondjuk, másrészt pedig finanszírozni, hát ha nem is a győzelmét, de a föltartóztatási politikáját és hadműveleteit.
Igen, ez az a pont, ahol szerintem én a magam részéről óvatosan fogalmaznék. Egyrészt nem tudjuk, hogy mi lesz az amerikai elnökválasztásnak a kimenetele, nem tudjuk, hogy ez milyen mértékben fogja befolyásolni a amerikai és európai készséget a támogatás fenntartására. Szerintem objektíven két konklúziót vagy két kijelentést engedhetünk meg magunknak. Az egyik az, hogy akkor is, hogyha Donald Trump nyer, a következő napon olyan mennyiségben fog kapni üzeneteket arról, hogy meghatározó európai szereplők együtt akarnak vele működni, ami negligálhatatlan. Lengyelországtól kezdve a balti államokon át, nyugat-európai országokig és Zelenszkij ukrán elnökkel bezárólag fognak emberek a telefonhoz kapni, és próbálnak mindent megtenni azért, hogy Trumpot és az Egyesült Államokat bent tartsák az európai biztonsági rendszerben. És nem gondolom, hogy ez egy automatikus és gyors kivonulást egyébként feltétlenül lehetővé fog tenni. És másrésztről pedig, és most adjon egy másodpercet, mert elfelejtettem a második érvemet.
Úgyhogy... A kérdés arra vonatkozott, hogy Európa a legrosszabb forgatókönyv szerint képes lesz eltartani Ukrajnát és finanszírozni a háborúját.
Igen. És a második pont pedig az, hogy igen, teljesen egyértelműen szerintem nő a nyomás az ukrán félen arra vonatkozóan, hogy fontoljanak meg más stratégiai forgatókönyveket, mint eddig. De nem gondolom, hogy egyébként Európa arcvesztés nélkül, mint ahogy az Egyesült Államok is arcvesztés nélkül gyakorlatilag egyik napról a másikra elvághassa az Ukrajnának szánt támogatásokat, és ezáltal gyakorlatilag belekényszerítse az országot egy olyan békébe, ami egyébként a társadalmi percepció tekintetében nem lesz feltétlenül különböző mondjuk az 1918-as német tördöfés elmélettől, vagy az 1939-es lengyel nyugati árulás elmélettől, nevezetesen, hogy mi még ki tudtunk volna tartani, mi még meg tudtuk volna védeni a hazánkat, de igazából a szövetségeseink elárultak minket, vagy ugye 18-ban a német narratíva az volt, hogy a hátországunk elárult minket, és én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ezt a fajta átalakulását az ukrán társadalmi attitűdöknek ezt valóban érdemes lenne megkockáztatni.
Van itt egy érdekes történet még, ez pedig Nagy-Britannia. A brit választások után az új munkáspárti kormány vezetője azt mondta, hogy hát a Brexitet nem lehet visszacsinálni, és ebben nyilván neki igaza is van, hogyha a brit közhangulatot nézzük, bár hol ezt mérik, hol azt mérik. De egy nagy újfajta viszony kell kialakítani az Európai Unióval, és hát ilyen kicsit ilyen brit nyeglességgel, amit egyébként már semmit nem igazol vissza, mert ugye ez a birodalom, ami ezt visszaigazolhatna, már nincsen. Mondta, hogy hát és akkor Nagy-Britannia élére állhatna az Európai Uniónak bizonyos tekintetben. Már most tekintsünk el ettől a nagyképű mondattól. Nagy-Britannia, Lengyelország, meg a Baltikum, meg Amerika mellett a legbőkezőbb támogatója volt eddig Ukrajnának, ez nem fog változni. De Európában a centrumot gazdaságilag is megerősítheti, megváltoztathatja-e, vagy valamiképpen beleszólhat-e az, hogy valóban egy újfajta, sokkal mélyebb, nem a korábbi, de egy sokkal mélyebb viszony épül ki Londonnal?
Egyrészt azt gondolom, hogy nyilván minden racionális európai szereplőnek az érdeke ennek a lehetőségnek a kiaknázása. Másrészt azt gondolom, hogy mondjuk az elmúlt 8 évnek a fényében, és nem tudván egyébként, hogy egy racionális Labour kormányzat mennyire lesz egyébként 4 éven túl adott esetben adott az Egyesült Királyságban, én nem vagyok benne biztos, hogy most mindenki nagyon hosszú távú tervezgetésbe kezd azonnal, hogy hogyan is lehetne ezt a kapcsolatrendszert a jövőben alakítani. Én úgy gondolom, hogy a pragmatizmus lesz adott mind a két oldalon.
Minden esetre a brit, miniszterelnök rögtön elrohant Európába, és elkezdett közben körbe túrnézni, szóval neki ez fontos.
Igen, abszolút, mint ahogy vélhetően egyébként lesz erőrelépés nagyon sok pragmatikus belső piachoz kapcsolódó, vagy a gazdasági együttműködést érintő kérdésben. Ennek egyébként egy centrális eleme lehet a védelmi ipari együttműködés is. Itt igazából egy nagy akadály van, ami nem is Nagy-Britanniának a részéről jelentkezik, hanem az Európai Unió részéről, nevezetesen az, hogy az uniós szerződések úgy fogalmaznak, hogy gyakorlatilag a védelmi ipar az nem része az egységes belső piacnak. Tehát, hogy azt a fajta, és igazából Európa védelmi képességének a megerősítéséhez szükséges védelmi ipari háttérnek a megteremtése előtt igazából jelenleg az uniós jog jelenti az egyik legnagyobb akadályt. És nyilván ezt a helyzetet valahogy kezelni kell, hogyha ezt egyébként még ki akarnánk terjeszteni együttműködés formájában egy nem uniós tagállammal is. De egyébként úgy gondolom, hogy mint ahogy már a 2016 és a Brexit után az egyik meghatározó kérdés az volt, hogy Európa két önálló nukleáris hatalmának az egyike lépett ki az Európai Unióból, és pláne 2022 óta tudván, hogy az elrettentés az egy mennyire centrális része egyébként az európai biztonsági architektúrának. Én úgy gondolom, hogy bármifajta integrált együttműködés az Egyesült Királysággal, nem csak a NATO, hanem az Európai Unión keretein belül is, főleg védelmi területen, az nyilvánvalóan egy mindenki számára pozitívumokat hozó win-win történet.
Hát már csak pár percünk van hátra, ez meg kevés lesz, hogy megbeszéljük Kínát, bár ugye ez egy óriási téma, és nagyon, nagyon fontos. Ezt most egyelőre nem merem azt mondani, hogy egy igazi szankciós háború kezd kibontakozni Peking, illetve Brüsszel között, de hát valami hasonló alakul, amennyiben a felek nem lépnek vissza. Egyébként az Unió mondjuk a kínai áruk szankcionálásában nem ment el olyan vissza, mint Amerika, hogy az elektromos autóknál ott 100%-os vámnövekedés van. Azt hiszem, hogy Európában a legtöbb az a 20%-nak a vége igazából, de ennél vannak kevesebbe is. Szóval tekintettel arra, hogy hogyan alakul a világpolitika, mire kell tekintettel lenni az Uniónak Pekinggel szemben?
Egyrészt szerintem kijelenthetjük azt, hogy az elmúlt években valóban nőtt a szándék arra, hogy mondjuk egy kicsit racionálisabb megközelítést alkalmazzanak az uniós szereplők Kínával szemben, elismerjék azt, hogy önmagában a kínai politikai modell és az a fajta globális befolyásra törekvés, ami Pekinget jellemzi, és önmagában az a fajta gazdaságpolitika, ahogy a saját vállalataikat szubvencionálják azért, hogy fenntartsák a túlkapacitásaikat, piacokat szerezzenek, és onnan gyakorlatilag az állami támogatás segítségével kiírtsák a versenytársakat, mint ahogy ez egyébként számos európai hiba által segítve mondjuk már megtörtént például például a napelemgyártásnak a piacán, hogy ezek stratégiai kihívások az Európai Unió számára. Én úgy gondolom, hogy pláne november 5-e után egy Trump adminisztráció esetében ez alapvetően egy háromszög kapcsolat által lesz meghatározva. Tehát teljesen egyértelmű lesz, hogy Kína ugyanúgy alapvetően kihívás, de alapvetően mind a két féllel szemben meg kell találni az együttműködésnek és a konfliktusnak azt a fajta arányát, ami adott esetben fenntartható és az uniós érdekeket szolgálja. És úgy gondolom, hogy milyen messzire megy el egyébként a kínai dömpinggel és adott esetben nem fair exporttal szembeni lépésekben az Európai Unió, azt nagyon meg fogja határozni azt, hogy az Egyesült Államoknak milyen lesz az unióval szembeni iparpolitikája, hogy milyen mértékben tartanak fenn az amerikaiak gyakorlatilag a bombonokat az európaiak számára, és nem idegenítik el őket maguktól. Úgy gondolom, hogy ha az lesz a racionális európai percepció, hogy van mit keresni együttműködés tekintetében a transatlanti kapcsolatokban, és az amerikaiakat egyébként valamilyen szempontból motiváltnak kell tartani, akkor szerintem egy keményebb Kínával szembeni politikára számíthatunk. Ha viszont az amerikaiak és az új adminisztráció gyakorlatilag kereskedelmi háborúkat indít Európával szemben is, és politikailag is elmarja a saját transatlanti szövetségeseit, akkor úgy gondolom, hogy az lesz az európai percepció, hogy nem mehetnek el túl messzire Kínával szemben, mert nem idegeníthetik el magukat ettől a két meghatározó politikai és kereskedelmi partnertől.
Hát nem lesz könnyű dolog két óriás között egy fél óriásnak megúszni, hogy ne préseljék össze.
Igen, ez így van, és sajnálatos módon a fél óriás egyébként függ mind a két másik óriástól, függ a transatlanti óriástól a saját biztonságának a garantálása tekintetében, és nem biztos, hogy ez az óriás hajlandó lesz a jövőben olyan mértékben megvédeni, mint eddig. Másrészt pedig a fél óriásnak meghatározó tagjai igazából azért tudták fenntartani eddig is a saját gazdasági, mondjuk azt, hogy egyensúlyukat, és itt elsősorban az exportorientált német gazdaságra lehet tekinteni, mert bizonyos tekintetben hozzáfértek a kínai piachoz, és látva egyébként Németországnak a gazdasági gyengélkedését, vélhetően minden olyan lépés, ami abba az irányba mutat, hogy a gazdasági kapcsolatokban komolyabb zavarok keletkezhetnek Pekinggel, ez nagyon nagy óvatosságra fogja inteni egyébként a gazdasági és politikai szereplőket számos tagállamban, de Németországban biztosan.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm a lehetőséget.
Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund külpolitikai szakértője volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.